konfliktusok után ugye leálló EU-s források miatt is, de ez ténylegesen nem eléggé hatékonyan kerül felhasználásra, mert a dolgok rendszere meg elve, hogy ezek a források, amik az élet minden területén ezek iránti igény az megjelenik, és minden rendű rangú település Budapesttől a legkisebb faluig rászorul arra, hogy kívülről kapjon forrást. Ezt ugye projekt formában kapja meg, aki ezt megkapja, és ez eleve egy nem jól működik, mert túl bürokratizált Magyarországon, beleszól a politika lépten-nyomon, és még az is, ami felosztásra kerül, az se hatékony, az se nagyon segít mondjuk társadalmi egyenlőtlenségi viszonyokon, vagy nem teszi innovatívabbá a magyar gazdaságot.
Többször utaltál rá, hogy az állam szerepe kritikus ebben a helyzetben, tehát hogyha az állam nem teszi lehetővé, hogy polgárként viselkedjenek az emberek, akkor nyilván ez nem segíti a dolgot. De hogy mondjuk egy ideális kormány hol tudna a leghatékonyabban beavatkozni, vagy segíteni abban, hogy a középrétek kialakuljon?
Igen, nem is a kormány, hanem a inkább én azt mondanám, hogy a rendszer vagy a rezsim, aminek a
persze. Hát ugye az beleértve a szakpolitikákat, mindent, hogy hol kell beavatkozni.
A része, hát ehhez tudomásul kell venni, hogy az állam az autoriter változatoknak a megerősödése ellenére is egyáltalán nem mindenható. Nagyon sok helyen beavatkozhat, és túlságosan sok területen is avatkozik be, és nem jó, de hát különösen megoldani nem tud mindent. És ha nem mindenható az állam, vagy a politika, akkor abban a tevékenységében, ami viszont ugye központi minden államnak a működésében segítségre vagy kiegészítésre szorul. És éppen ugye kiegészíteni ezt a polgárosodót, erős civil szervezetekkel rendelkező társadalom tudná, de ezt a magyarországi példa is ilyen, de hát mást is lehetne sorolni, ezeket a szervezeteket nemhogy nem hívja segítségül a magyar állam, hanem...
Politikai kerékkötőnek tekinti.
Hát politikainak kerékkötőnek tekinti, és azt gondolja, hogy ő megoldja a problémákat. Hát ugye jellegzetes, hogy ha akár a regionális különbségekről, társadalmi különbségekről, bármiről van szó, akkor a politika, már az állami politikát képviselőknek a válasza az az, hogy ennyi meg ennyi milliárdot befektettek arra az adott területre, ami nem válasz, mert hogyha ott bármekkora pénz volt is, de nem hozott jelentős változásokat, akkor ez egy látszat beavatkozás. Másrésztről meg nem lehet azt se elvárni, és ugye egy korábbi rendszerben azt lehetett tapasztalni, hogy egy erős politikai központ meg tudná tervezni mindaz, amit az emberek életét befolyásolja. Tehát a gazdaságot, a piacnak a működését és egyebeket. Teremtsem neki szabályokat, teremtsem neki törvényeket, de ne gondolja azt a politikai hatalmat gyakorló, hogy rendelkezik azzal a kapacitással, amivel egy államhoz tartozó, vagy egy államiságban élő társadalom dolgait el tudja intézni, mert nem tudja, és én szerintem a magyar társadalom pedig sokkal felkészültebb arra, hogy ezt saját maga megoldja, hogyha
hogy részlegesen
megoldja, hiszen szoktam én azt mondani, bár többnyire nem fogadják el a beszélgető partnereim, hogy igenis van a magyar társadalomnak is egy öngyógyító képessége, vagy önmenedzselő képessége, ami látszik is. Ez nagyon korlátozott, de azért ez megvan is, hogyha ez szabadabb formákat kapna, pláne valami állami segítséget, akkor a közös problémák megoldásában a politikával, vagy a politikát képviselő politikusokkal, ha nem is kard-kardba öltve, hanem vitákban, konfliktus rendezésekben, ez egy olyan erő lenne, amit nem felhasználni, az nagyon nagy erő pocséklás.
Ezt érzékeltem, és ez az reflexem volt, de talán tulajdonképpen bele is mentünk, hogy az az állam, az az idézőjelbe vett elképzelt jó állam, amelyik minden dolgot pontosan és jól kitapint és megold, az nagyon rosszat tesz a társadalomra, mert az önerejét teljesen elsorvasztja, az önmagáról való gondoskodásnak vagy változtatásnak a képességét kiüli, tehát hogy, és egyáltalán a kritikát is, tehát ez tehát én félnék attól az államtól, amelyik mindent látszólag nagyon jól megold.
Hát a utóbbi 100-150 év magyar társadalom, vagy a magyar történelme azért mindenféle variációkat kitalálta az erős állam működése szempontjából is, azért ezek nem lehetne azt mondani, hogy az elmúlt évszázadunk, vagy az elmúlt 30-40-50 akárhány évünk is olyan sikeres lett volna ilyen-olyan vagy amolyan erős államoknak a működése alatt sem.
Akkor értem, már nem tudtam hirtelen, hogy cáfolni, vagy megerősíteni akarsz, de hát, hogy akkor ebben talán rokon a gondolatunk, hogy az erős állam önmagában kevés. Tehát a kormányzás, amikor szétosztjuk a különböző feladatokat a civilek, a mindenféle társadalmi szervezetek, egységek között, annak a kihagyása az, hát amit te is mondtál, egy nagyon nagy szanszot hagy ki.
Azért keveredhetnek itt a dolgok, mert részint vannak olyan területek, ahol nagyon is szükség van az államra. Egy működő társadalom vagy szociálpolitikát csak az állam tud végrehajtani.
Hát az alapjaid nekik.
Igen. Ugye ami a törvénykezésből és a törvényeknek a betartásából következik, ez megint állami feladat. Ugyanakkor egy három olyan terület van, ahol a civilek vagy a polgári közösségek, most mindegy, hogy mit használjuk, sokkal hatékonyabbak, mert mozgékonyabbak, jobban ismerik a problémát, jobban tudnak megoldást kínálni.
Belső erőforrásokat tehát, mozgósítanak.
Igen, hát ugye egy egészségesebb szerveződésű világban az állam és a civil intézmények azok partnerek, vagy egymást segítik.
A vágyainkról beszéltünk most ezekben a percekben.
Igen, de...
Hogy állunk a vágyaink tekintetében? Mit gondolsz ez ügyben?
Ugye a polgárosodást mondtam, hogy az a keretszámokat tekintve az nem változott semmit minőségileg 4 év alatt, de hát ugye ez egy inflációval, meg sok mindennel terhes 4 év volt. Ez nem jelenti azt, hogy a belső struktúrája
mozdulatlan
lenne. A magyar társadalomról is majd csak el lehet azt mondani, hogy nagyon rossz tendenciák látszanak ebben a 4 éves időszakban, de az nem jelenti azt, hogy ne lenne dinamikusan, akár fölfele mozgó társadalmi csoportokkal is találkozni. A politika alakulása sok pozitív energiát is felszabadított. Én úgy élem meg az elmúlt egy évnek vagy másfél évnek a történetét. Ugye ez kapcsolódik a Tiszának a megjelenéséhez. Nem biztos, hogy a Tisza tevékenységéből ez közvetlenül kapcsolódik ehhez, vagy abból keletkezik. Viszont azzal, hogy olyan közösségeket hozott létre, ahova tömegesen csatlakoztak
helyben
emberek, akkor, akik megélhették azt, hogy a saját világlátásukat, adott esetben a saját kritikájukat, vagy a saját rendszertől elszenvedett ilyen-olyan sérelmeiket megvitassák. És ugye ez a megvitatás, ez rögtön nagyon sok esetben játott együtt azzal az élménnyel, hogy rájöttek, hogy itt nem egyéni problémákról van szó, hanem rendszerhibákról, és akkor a rendszernek a megváltoztatásáról sokkal többet beszéltek. Ugye ezt amennyire én tudom, a Tisza központilag nem szabályozza, hanem csak vannak ilyen terek.
Képez ilyen tereket, ahol kommunikálni
képez ilyen lehet. Ugye oda nyilván azok jöttek ez össze, akik most már nem tudom mióta, egy éve, másfél éve képesek nagyon sok civil munkát beletenni abba, amit a Tisza elért. Oda olyanok mennek, akik legalább abba egyetértenek, hogy ezeket a dolgokat meg kell beszélni. És ez nagyon-nagyon fontos. És én nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom másik felére ez nem volt hatással. Tehát azokra, akik bármi ok miatt a...
Neresek, meggondolunk.
Hát az igen, de hát akik ugye az még mindig egy nagyon nagy tömeg, aki úgy tűnik, aki bízik abba, hogy a kormány úrá lesz a nehézségeken, és már hogy a jelenlegi és a folytatására is szavaz majd áprilisban. Szerintem ez a folyamat, amiben új közösségek keletkeztek, ez nem korlátozható csak a Tisza hívőkre, hanem ez megérinthette a másik világot is, hiszen a 2010 utáni korszaknak az is a jellegzetessége, hogy legalábbis egy időszakában volt egy nagyon erős fogyasztás növekedése, ami kisugárzott és ami érvényes volt a társadalom különféle szegmenseiben, még a amúgy szegénynek tartott nagy csoportokra is. Hát ez ugye a fogyasztás az bizony erősen hozzátartozik az életminőségnek a javításához, ami a polgárosodáshoz tartozik, és ugye azt nem lehet mondani, hogy a tiszások azok, akik polgárosodtak a másik világ meg, nem, mert nem lehet olyan csoportosítását a magyar társadalomnak kitalálni, ahol az összes csoportban ne lenne erősen jelen a két nagy politikai tömb. Ez sok szempontból egymásnak feszülő két értékvilág, vagy annak tűnik, de sokkal jobban összetartozik, mint az a politikába következik. Tehát nem, ha vannak pozitívak az egyik oldalon, akkor az valahogy kihat a másik oldalra is.
Lehet, hogy naív kérdésem van, de mennyire lehet recepteket adni arra, hogy hogyan lehet ezt az erős középosztályt kiépíteni? Vagy mondjuk lehet-e tudni azt, hogy milyen adópolitika, milyen gazdaságpolitika, milyen kultúrpolitika az, ami hozzájárul ehhez a középosztályhoz?
Szerintem ugye nagyon sok területen elképzelhetőek olyan törvények, vagy másfajta kormányzati módok, aminek kapcsolata van mindenre azzal, amit beszéltünk, de nagyon egyszerűen és köznapi van a fogalmazva, békén kell hagyni az embereket, sokkal inkább visszább kell vonulni az államnak, ami egyébként látszik is a közvélekedésben, hogy a nyilván mindenki szívesen veszi, hogyha ilyen-olyan állami forrásokhoz jut. Na de hát ez egy olyan gazdasági szinten, mint ahol a Magyarország tart, ennek azért erős korlátjai vannak is, hogy adok pénzt valamennyit lakásra, erre, arra, amarra, de ez egyrészt korlátozott, és hát lehet tudni, hogy megoldásokat nem nyújt, mert azért lakhatási válság van, annak ellenére, amit az állam ugye befektet ebbe, meg családpolitikába, és akkor hosszú idők óta a legkisebb élve született gyerekszámot produkálta.
És a vállások száma növekszik.
És a vállások. Attól még gyerekek lehetnének.
De a házasságok száma csökken, tehát a családpolitika ilyen céljai teljesen.
Igen, ezek nem úgy működnek, mint egy egy, nem tudom már melyik kollégámnak a kifejezése volt, és akkor, hogyha hallgatja, akkor elnézést, hogy nem őt idézem, de ugye ez nem egy persely, hogy beledobogatjuk a pénzt akármennyit, és akkor alul, felül, jobbra kijön valami eredmény, és ezek sokkal bonyolultabb ügyek. De még egyszer mondom, békén kell hagyni az embereket, mert a közember is átérzi, és sokalja az államnak a szerepét jelenleg. Ez persze függ attól, hogy a kormánypártokkal szimpatizál, vagy a Tiszával, vagy bárki mással, aki az ellenzéket jelenti, de általában véve az autonómia, ami ugye visszaköti a beszélgetésünket a civilekhez is, meg a polgárosodáshoz is, mind a két politikai csoporthoz tartozóknak nagyon-nagyon fontos érték az egyéni autonómiája. A másképpen fogalmazzák ezt meg, persze, meg nem így biztos, hogy így megfogalmazódik, és a lakó közösségének egy falu, egy kisváros, vagy akár egy utca, egy nagyváros, egy kerületének az autonómiája is a legelső között van, miért adatok szerint.
Tudunk-e mondani, itt az utolsó perceiben vagyunk az időnknek, hogy a változáshoz való viszonyban ez a polgárias magatartás, vagy a civil társadalmi magatartás, de most már innen el is rugaszkodtunk néha, és egy kicsit az utóbbi 10-15 év helyzetére reflektáltunk minden példánkon. Szóval, hogy ez a viszony, ez mitől függ, hogy hogyan alakul? Pusztán egy ilyen betanított lojalitás belső szükségletből, vagy mi minden alakíthatja a változáshoz való viszonyunknak a javulását?
Én inkább azt mondanám, hogy egy elégedettség, egy biztonság és egy elégedettség érzés. Mert megint csak azt tudom mondani, hogy ha van ilyen, hogy a magyar ember, már pedig ezt ugye használjuk, annak a számára, a sokak számára nyilvánvaló, hogy változtatni kell. Van, aki kormányt akar váltani, de nagyon sokan, akik szavazni nem biztos, hogy a Tiszára fognak, azok is szeretnék, hogy a kormányzás változna, mert ez most nem jól működik, bárki erről bármit mond, és akik ideológiailag, érzelmileg akármiért kapcsolódnak a kormánypártokhoz, azt a nagy része ők is tudják, hogy a kormányzati gyakorlaton változtatni kellene. Tehát a változtatás, de a történelmi tapasztalatok okán a biztonság, a kiegyensúlyozottság érzés is általános értéke a magyar társadalomnak. Tehát aki változtatni akar, azt gondolom, hogy bármilyen kormány jön április után, változtatnia kell ilyen vagy olyan irányban. Annak figyelembe kell venni, hogy olyan változások, ami az egész társadalom életét érintik, ezt nem lehet politikai diktátumként megcsinálni, tehát nem lehet
a társadalom nélkül.
A társadalom nélkül, és a dolgok kibeszélése nélkül ezt megoldani, hiszen ha nagyobb összegeket akarnak befektetni abba, hogy nem biztos, hogy akarnak, de majd meglátjuk, abba, hogy kisebb legyenek a társadalomban belüli különbségek. Ugye ez nem úgy működik, hogy bármelyik színezeti kormány végtelen mennyiségű pénzen üldögélne, vagy a gincses kulcs olyan kamrában nyílna, amiből annyi pénzt veszek elő, amennyire szükség van. Ugye, ha valahova többet adok, tehát legyen ez gazdasági terület, szegények, bármi, azt valahonnan el kell venni. És ha ez nem megy kibeszéletlenül történik, és nem egy közmegegyezés alapján, hogy persze egy macarás dolog, mert szót kell érteni különféle érdekcsoportokkal, akkor nagyon könnyen az elvezethet egy sokkal direktebb társadalmi válsággal, ahol az emberek nem a kampány minden durvasága ellenére azért mégiscsak konszolidált módon előidézett társadalmi választást irányába mozdulnak el, hanem ennél vannak ugye sokkal direktebb megmozdulási lehetőségek is.
Hát nem tudtuk megmondani az egy óra alatt, hogy pontosan miket meg hogy kell lépni, de szerintem nagyon érdekes utat jártunk be itt polgárosodás, civil társadalom ürügyén elindult beszélgetésben.
Én azt hiszem az hogy ugye decentralizáció, redisztribúciónak az átalakítása, közmegegyezés, sőt egyfajta érdekegyeztetés, kiegyezés mindenképpen szükségeltetik az elkövetkező időszakokba, én ezzel zárnám a beszélgetést, amikor a meglevő civil szervezeteknek, vagy amik eztán jönnek létre, vagy amik nem is szervezetek, de ezek a közösségek létrejöttek, döntő és óriási szerepe lesz, vagy kellene, hogy legyen.
Köszönjük szépen. Kovács Imre szociológus, egyetemi tanár, a Társadalomtudományi Kutatóintézet kutatóprofesszora volt a vendégünk. Köszönjük még egyszer, Imre.
Köszönöm szépen.
Yeah. Korábbi ismétlését hallották.